Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Földes László Hobót, előadó művészt. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Gondolkoztam is kicsit itt a bemutatásnál, mert hogy ha jól tudom, akkor a művész titulus nem nagyon szereti.
Hát az van, hogy én ezt az egész helyzetet, amiben vagyok, óriási megtiszteltetés, de én nem nagyon tudom komolyan venni, tehát amikor azt mondják, hogy művész úr, akkor én azt szoktam mondani az illetőnek, hogy elnézést kérek, de Magyarországon kétféle vész van. És az egyik a sertésvész, és a másik a művész, ugye ezzel szoktam így.
Uh-huh. És így akkor még a Kossuth Díjast még hozzá se tettem, hogy Kossuth Díjas előadó.
Lassan annyi kitüntetésem lesz, mint Brezsnyevnek úr.
Néhány nap és aréna nagy koncert, ott fog állni, hát 10 000 ember előtt, vagy több mint 10 000 ember előtt a Budapest Sportarénában.
Nem, szerintem nem a Covid miatt. Uh-huh.
Hát de jó néhány ezeren biztos, hogy lesznek ott igen. A Sportarénában, pedig hát néhány héttel ezelőtt még kórházban feküdt Covid intenzív osztályon, most pedig ott az arénában több ezer ember előtt a nagy színpadon. Azért ez egy nagy vállalásnak tűnik.
Nem, már november 15-én jöttem ki a kórházból, ahol csak 5 napig voltam. Igaz, hogyha azt mondták, hogyha még egy napig otthon maradok, mielőtt bevittek volna az intézőre, akkor hát nagy tragédia történt volna. De bevittek, és akkor az Elek főorvos úr adott valami lórugást. Ez egy szerdai napon volt, és csütörtökre jobban lettem. Olyannyira, hogy hétvégére még nem engedtek, azok meg akartam lógni, elkaptak. És akkor az volt, hogy hétfőn hazaengedtek, tehát tulajdonképpen 4 teljes napot, vagy 5-5 voltam benne a kórházban, és az intenzív osztályról engedtek ki közvetlenül. Nem volt egy ilyen rehabilitációs, vagy valami.
És ennyi. Most sincs? Azóta sincs?
Most hazamentem, egy hétig 8 kilót fogytam le, és egy hét után elkezdtem edzeni, és most igen, büszkén mondom, hogy a 8. edzésen vagyok túl azóta, minden nap.
Ez ilyen légzőgyakorlatokat jelent ez az edzés?
Igen, 40, ami hát tényleg egy majdnem szexuális gyönyörre, hogy 40 percet kell egy szobabiciklén ülnem, mert a borzalom, dögunalom, de, és akkor mérni kell a pulzus számot, meg hogy hány kalóriát égettem el, és hogy hány kilométer, és föl kell írnom, mert az edző letépi a fejemet, és akkor van egy héten, attól függ, hogy lehet-e menni sétálni az erdőbe, én az erdő mellett lakom, az még jobb a légzésnek, az erdői séta, hogyha ilyen pocsék idő van, akkor nem, akkor biciklizni kell, és van 3-szor súzóval edzés, ami szintén nem ilyen súzózás, én régen azt csináltam, hanem kis súlyokkal légző gyakorlatok. És hát most már 68-at lenyomtam, és valamelyik nap volt egy József Attila estem a Nemzeti Színházban. És
tehát akkor már azóta áll színpadon?
Hogyne, a több előadásom is volt talán 4.
De azért is kérdeztem, mert azért ez az aréna terét, meg az aréna nagy koncertet azért hát levegővel, meg tüdővel azért bírni kell egy mondjuk 2 órás koncertet.
Az exhibicionizmus sok minden.
Legyőzi az exhibicionizmus.
Persze, bejövök, mindenki engem néz. Hát az van, hogy ráadásul voltak ugye folyamatosan próbák, és egyszer 3,5 órát végig énekeltem, igaz, hogy ülve.
És ment.
Ment, és utána másnap a következő próbán egy rövidebbet, 2,5 órát. Na most, tehát az messze túl van azon, amit vártam magamtól, vagy amilyen hosszú lesz a koncert.
Voltak éppen ez a mostani közelgő koncert, ha én jól emlékszem, akkor egy 2 évvel ezelőtt, vagy ezelőttről elhalasztott születésnapi koncert, akkor ugye a 75. Igen. Születésnapra tervezett koncert volt, amit aztán ugye a koronavírus járvány és a pandémia felülírt és átrendezett, mint nagyon sok mindent az életünkben. 2 évvel ezelőtt még arra a születésnapi koncertre készülve beszéltünk itt az Inforádióban, és akkor azt mondta, hogy úgy nagyjából 60 évet adott magának, olyan szélsőséges volt az élete gyerekkorától kezdve, és olyan kemény dolgokon ment keresztül. Most ugye 77 éves, ugye Hobó 77, ez lesz a koncertnek is a címe. Akkor most ez egyfajta szerencsés ráadás?
Hát ez az, én mulatságosan tartom, hogy hogy még itt vagyok, másrészt meg, hogy ezt csinálhatom, és ami ennél is fontosabb, az nem mulatságosan, csodálatos ajándék, hogy nem veszítettem el a közönséget, tehát már 6000 fölött vannak az eladott jegyek száma, ez óriási. És hogy egyáltalán itt lehetek, én, aki nem is készültem erre a pályára, sose tanultam se zenét, se éneket, se semmi színészetet. Vagy
és hangszeres játékot sem.
Sajnos ugye? Igen, az a legnagyobb.
Ez hiányzik, vagy érzi
nagyon ennek a hiányzik, mert nem tudtam megírni, én csak szövegíró vagyok, meg előadó, és nem tudtam megírni a saját szövegeimhez a zenét, és ez sok csalódást okozott, mert másokra voltam ráutalva, akik ugyan a legjobb szándékok szerint csinálták, vagy nem, mert volt már ilyen, aki unta, de nem mindig találkozott, illetve nem, hogy nem mindig, sokszor nem találkozott a szöveg, ami mindig előbb van kész a zenével. Ez az én hibám, nem haragodhatok senkire, mert nem tudom, a Jagger, vagy az Ian Anderson, vagy a Lou Reed, vagy a Bob Dylan, azok megírják a zenét is, és a szöveget is, én meg sajnos csak a szöveget tudom.
Ha az ember csak úgy a világhálón végigfut az életrajzán, akkor szerintem az tűnik ki, hogy hobó pályafutása volt, aképpen egy sikertörténet. Ott vannak a hobó blues banddel készült albumok, aztán a szólóban készült albumok, az is már vagy 20 lemez, összességében azért fél száznál több album, színházi estek, koncertek, könyvek, abból is van szép számmal. Tehát egy nagyon gazdag, sokfelé ágazó és nagyon sokszínű életmű. Sikertörténet valóban?
Hát abszolút.
Az mondta. Is érdekelne, mondjuk talán mit teszem hozzá az Zájrajába, hogy egyáltalán az önolvasatában mit jelent az, hogy siker? A másik történetet
hát belül van, tehát most elkészítettem, hogy ugye, fején találta a szöget, megírtam egy könyvet, az a címe, Térdig a szarban fülig a szeretetben, ezen dolgozunk.
Ez a koncert alcíme
is. Így van, ezen dolgozunk most, ugye irodalmi szerkesztés oldaláról.
Kifejtjük ezt a címadást? Hogy mit is jelent?
Csak
ez?
Befejezem ezt, igen, a gondolatot. Igen. És akkor ez van két lemez. Az egyik a Térdig a szarban, a másik a fülig a szeretetben, amivel régi számok is, meg teljesen újonok is vannak, és tegnap lett kész a Mesterszalag első változata a Fülig a szeretetben lemezzel kapcsolatban, aminek hát abban a szűk körben, akiknek én megmutatom, óriási sikere volt, én meg fölfújtam magam, 10 méternél közelebb nem lehetett jönni hozzám, mert nekem, amit mások nem vesznek észre, két dal is van, amit újra fogok énekelni, hát mivel a lemez valamikor májusban, vagy ilyesmi jelenik, meg nyugodtan megtehetem, de én, nekem például az a baj, hogy nem szeretek stúdióban lenni, én élőben szeretek játszani. Na most az a baj, hogy a stúdióban, meg habit, nem tudom mit elmagyarázni, miért, de azok, akiket odahívok, hogy figyeljenek, és segítsenek, ha valami nem elég jó, azok mindig bedőlnek nekem. És ezt még a Mick Jagger mondta a 60-as években, hogy nem árt az embert időnként fenékbe rúgja valaki, csak nincs, aki megtegye. Nekem voltak ilyenek, sajnos meghaltak, volt mesterem, aki ordítozott velem, hogy egy tehetségtelen hülye vagyok, és igazam volt. Fodor Lajosnak hívták, egy zenekritikus volt, ő nagyon sokat segített, de hiába van sikere egy dalnak, vagy a kollégáim megeszik az öreg medvét, én benne van egy ilyen belső mérce, hogy a sikerről kérdezett. Most az van, hogy tehát én nem azt nézem, hogy a 16 éves kislányok libidójának most akkor írok valami slágert, vagy az értelmiségieknek, vagy nem tudom kicsodának, hanem én csak olyasmit írok, ami magától jön, én még soha nem gondolkodtam, hogy most kellene csinálnom egy lemezt, mindig le vagyok maradva. Tehát ha most befejezem végre ezt a rohadt könyvet, mert már bubópest is kapok, mert másfél.
Csak nem 1000 oldal lesz, ugye?
Hát most már meghúztuk meg, ez a betűny a nagyságtól, meg a margóta, meg nem tudom mitől függ, hát nem értek hozzá, de 900-nál több oldal volt a 16-os betűnagyság alól, hogy én írtam, de aztán meglátjuk, hogy mi lesz, és hát alig várom, hogy megszabaduljak tőle már, hogy állandóan a saját dumámat kell olvasnom. Én soha nem hallgatom se a lemezeimet, nem nézem, hogy hallgatom vissza az interjúkat sem, és az van, hogy utána is van már 3 dolog, amit meg kell csinálnom, anélkül, hogy igyekeznék, hogy hogyan hosszabbítsa meg a pályafutásomat, vagy mit találja ki helyet, még vannak kötelességeim, mindig el vagyok késve. Nincs annyi időm, amennyire meg tudnám, amiben beleférnének az ötleteim.
De mégis milyennek a sikernek a mértékegysége vajon, vagy mit jelent a számára az ön számára az, hogy az sikeres, hogy... valami. Ugye Szerb Antal írja valahol, hogy a siker mértékegysége véhetően a kollégák irítsége.
Hát az megvan, persze.
Az megvan?
Persze, hát én soha nem voltam benne így a szakmában, tehát...
Kívülálló volt mindig,
és ezt elszoktam. Én amatőr voltam 33 éves koromban.
Ez a kívülállóság, ezt az úgymond amatőrséget jelentette? Ez a kívülállóság, ezt az úgymond amatőrséget
jelentette? Ez azzal kezdődött, de hogy én hobbiból, amikor abba hagytam a kosárlabdát 22 év után, akkor hobbiból, akkor már öreg fiúkban játszottam, hobbiból csináltam egy zenekart, ez volt a Hobo Blues Band, ami egy abszolút gimnáziumi tanár voltam, mellette volt ez.
A hobbi zenekar?
Abszolút. Abszolút. Rolling Stones-ot, Doors-ot és néger bluesokat játszottunk. Annyi volt a különbség, hogy lefordítottam őket magyarra. Na most az rettetesen bejött, mint amatőr zenekar, de nem változott volna meg, ha nem szállt be a Póka Egon, Isten nyugosztálja, mert ő csinálta ebből a zenekarból profi zenekart, és ő húzott bele engem úgy a zenébe.
És hát ő volt a meghatározó zeneszerző is egyúttal.
Abszolút a társam volt, szerzőtársam volt 15 éven keresztül, ráadásul belehúzott engem úgy a zenébe, hogy egy csomó mindent megtanultam, amit már korábban kellett volna, csak hogy én nem akartam, eszembe se jutott, hogy én zenéjek, tehát korábban. Egyszer jutott
eszembe. Na de hogy ez akkor volt ez az induláskor, de említette, és hát nagyon sokszor elmondja ezt a fősodron kívüliséget és ezt a kívülállóságot. Most is kívülálló? Hát
abszolút.
Azért itt említettük a Kossuth díjat, meg számos kitüntetést, egy nagyon komoly életmű. Most a Nemzeti Színház tagja lehet kívülállónak lenni? Lehet egyáltalán évtizedeken keresztül kívülállónak
lenni? Hát olyan ért azon keresztül, amit az ember csinál. Hát politikailag vagy ilyen brancsba, vagy ilyesmi, sose voltam benne. A rendszerváltás előtt ismertem az egész demokratikus, meg mindenféle ellenzéket. Aztán, amikor 90 után ez egymástól elváltak, meg elkezdték gyűlölni egymást, akkor én egyikhez sem csatlakoztam. Ebből kifolyólag egy A oldal az azért utált, mert nem álltam be közöljük, és azt hitték, hogy én a B oldalon vagyok. A B oldal meg ugyanezt. Uh-huh. És én meg sose álltam be sehova.
De szerették volna, hogyha közéleti szerepet vállal, sőt, képviselőség is volt.
Országgyűlési képviselő is lehettem volna, de mondtam, hogy nekem...
Nem bánja? Hát most lehetne például az Országgyűlés Kulturális Bizottságának az elnöke.
Hát például, igen, és hát lehet, hogy lenne olyan szerencsém, hogy Schmuck Andor mellett ülhetnék, nem tudom, hogy benne van-e.
Nem, ő most azt hiszem, hogy nincs
a parlamentiben. A kívülállóságot szakmailag is elsősorban úgy értem, vagy értem, mert azt a fajta zenét, szöveget, és azt, amit mit csináltunk a Hobo Bluesban, de az előtt se csináltam Magyarországon, senki meg azóta se. Uh-huh. Olyan zenekar, ami mondjuk a Póka Egon, a Deák Bűvül, a Tátrai Tibor, meg én, olyan zenekar nem nagyon volt Magyarországon, meg szerintem nem is lesz. Ez egy olyan fajta férfiasság volt, ami a zenében jelent meg, és ezt úgy hívják, hogy dögös. Uh-huh. Semmit se kellett csinálni, fölmentek ezek a palik, és dőlt előre a dolog. Nem volt csinált, hogy akkor most mit kell csinálni. Én határoztam meg mindig az, hogy mi történjen, milyen dalokat írjunk, merre menjünk, és én nekem én nem vettem tekintetbe a közönség elvárásait, se a csövesekét, se az értelmiségieket, stb. És ez a dolog nagyon sokáig kitartott, és hát egy óriási, ezzel most szembesülök, mivel a Hobo Bluesban már 14 éve nincs, most szembesülök, hogy ez egy micsoda létező hagyomány, annak ellenére, hogy a rádiók nem játsszák, vagy televízióban sincsenek Hobo koncertek, se régiek, se újak, és a dalainkat sose játszották már a tanácsköztársaság idején is.
Hát éppen ez jutott eszembe, ugye van egy hát meglehetősen régi Hobo Blues Band dal, a Vadember, és abban ugye van ez a két sor, hogy nem fogad a tévé, se a rádió, nem nekem dalol a Dáridó. Azt hiszem, hogy így, ha jól emlékszem, akkor így szól ez a két sor. És hát mondjuk valóban nehezen tudnám elképzelni, ahogy mondjuk egy televíziós showműsor zárásaként mondjuk az Országúti Blues-t vagy a Hajtók dalát énekli playbackről. Ezt nem nagyon tudom elképzelni. De hát az azért érdekes, hogy van jó néhány frekvencián, jó néhány zenei rádió. Én ott nem nagyon hallottam még Hobo-dalt.
Nem játszák,
de miért ez? Ugye van ez a kifejezés, hogy rádióbarát zene. Hobo az nem rádióbarát?
Úgy gondolom, hogy nem. Hát én nekem vannak 10
perces. A szövegek miatt?
10 perces bluesaim, persze elsősorban. Másrészt meg ez a dolog, szóval most elkészült ez a lemez. Azt most csak hozok egy példát, hogy két József Attila vers is van rajta, a Füldig a szeretetben lemezen, az egyik a Késen sírató, ami egy vadállati blues, iszonyatos, fájdalmas blues, az a másik pedig az óda, ami 9,5 percig tart, ének, van benne, vannak éneket részek, vannak mondott részek, és van a Szirtes Edén a mókus szédületes hegedülése. De 9,5 perces dalt ki játszik le senki. Sőt, még attól is tartok, hogy esetleg a közönségnek se lesz türelme ezt végighallgatni, ám én mégis úgy éreztem, hogy amiatt a mélységes szeretet miatt, ami létezik bennem, ezt valaki miatt, ezt a dolgot rá kell tennem a lemezre. Na most ebben nincsen ilyen motiváció, mint a Hajtók dal, az a legnagyobb slágere, mindig azzal szoktam, hogy egyáltalán lehet ilyet mondani, hogy sláger, hogy hát nem jutottunk be az 1984-es Tánzal Fesztiválra.
De azt a számot se játsszák, pedig hát az 4-5 perc.
Azt se játsszák rá, mondjuk. De ez nem baj, mondom, mert mélyen ott érzem az emberek, hát irgalmat gondolj el, hogy van egy József Attila, az a harmadik, az a cím, hogy tudod, hogy nincs bocsánat. Ezt 507-szer játszottam. Na most hát a Hajmási Pétert nem játszák 507-szer, és ez nem az én dicsőségem, hanem egyrészt a közönségben benne van a kultúra iránti igény, akármit, mennyire is lökik az ellenkezőit a kereskedelmi rádiók meg tévék, kettő a József Attiláé. Ez jó, én is kellettem, de hát nekem ilyen mestereim voltak, mint a Jordán Tamás személyesen, vagy olyanoktól kaptam inspirációt, mint a Mensáros László, vagy a Latinovi Zoltán, hogy jövök én ezekhez. És ehhez képest 507 előadás játszottam, kell vezetnem a Dériné program miatt ezt a statisztikát, és ez a harmadik József Attila estem, az elsőt azt a Jordán rendezte a Katonában, a másodikat a Kis Csaba az Új Színházban, ezt meg a Vidnyánszky Attila a Nemzetiben, és a három est, az most fogom jubilálni összesen az 1000. József Attila estet. Igaz, hogy
ez rekord, a 31.
bekerülök a Guinness rekordok könyvébe, közvetlenül a Hajmási Péter mellé.
Na de térjünk még vissza a könyv, a CD, illetve a koncert alcímére is, amit én most nem fogok kimondani, nem tudom, hogy műsorvezetőként használhatom ezt a kifejezést, de azért próbáljuk meg, kérem, hogy magyarázza már el ezt a címet, vagy fejtsük ki ennek a címnek a mögöttes tartalmát, hogy mire is utal ez.
Nézze, az, ami...
A térdig például.
Tessék?
A térdig például.
Milyen? Igen, hát az van, hogy az, ha azt írtam volna, hogy bokáig, az nem fedné a valóságot, az én valóságomat, úgy értem. Olyan szintű mocsok és gyűlölködés terjedt el a politika és az internet és a Facebook jó volt többek között az ő jó voltakból, hogy álnevek alatt mindenki mocskolja a másikat, gyűlöletet terjeszt, vagy valami. Volt egy ilyen nemrég, egy ilyen, hallottam egy interjút, hogy az egyik zenésznek a koncertjét megdobálták. Most ha valaki elmegy egy koncert, olyan zenekarnak a koncertjére, akit utál, azért, hogy megdobálja, ez milyen dolog? Én nagyon sok zenét nem szeretek, még többet nem ismerek, de hát el sem mennék egy olyanra, hát kinek van erre ideje. Na most, hogy itt mi robbant föl a rendszerváltás után? Tehát én mindig nyilatkoztam azt, hogy a Kádár korszakban, beszéljünk csak erről, Kádár korszakban nem volt egy ilyen fajta gyűlölködés, mint ami most van. Erre az egyik barom, az azt írta a blogjába, hogy én jobban szerettem a Kádár korszakot a mostaninál, csak azért, hogy ennyire hülyék vannak. Miközben hát ez, ami itt folyik, az nem volt. Tehát, hogy és akkor mondják politikusok, hogy a magyarok összetartanak. Hát én meg nem úgy látom, hogy összetartanának, hanem a gyűlölet és a rossz indulat és a hazugság az elöntött mindent. Erről szól az a könyvnek igen jelentős része, de nem a nagyobb része, a nagyobb része a szeretetről, és a másik lemez meg erről szól, hogy fülig a szeretet.
Ez a szeretet, ami alcímben ugye ott a másik kitétel, ezek a visszajelzések, vagy a közönség, akár a színházi estek, akár az albumok közönsége, tehát onnan jövő szeretet?
Főleg a koncert. Tehát, hogy Az egyszerűen azt tudom mondani, hogy olyan mennyiségű, most, hogy kijöttem a kórházból, olyan mennyiségű, és ami ennél fontosabb, vagy ezen egyenértékű, olyan minőségű szeretetet kapunk, amit már majdnem nem lehet elviselni a szó meghatottság értelme nélkül. Tehát elmesélek egy történetet, hogy én nekem, mivel mindig úgy érzem, hogy amit én csináltam, sokszor érzem így, hogy az igazából nem változtatott semmit, a világ az rosszabb lett, mint amiről én gondoltam 30 vagy 40 évvel ezelőtt.
De lenne ilyen feladata a zenének?
Nem.
Vagy a dalszövegeknek,
nem,
hogy
nem, de ha arra gondolok, hogy ha már ilyen nagyon jót kérdezett, örülök neki, hogy ha arra gondolok, hogy a 60-as években a Beatles, a Rolling Stones, a Dylan, a Cream, a Jimi Hendrix, ez mennyire változtatta meg annak a kornak a világát, ez fantasztikus volt. Ma már röhögnek rajta, hogy a 68-asok. A hippik voltak az egyetlen olyan világmozgalom, és amit ezt a zene generálta, amelyiknek nem voltak politikai céljai, vagy nem fújta hátulról valamelyik bankára szelet. Na most, ez a dolog teljesen, ma már ilyen nincs, mindenki dörgölődik ide-oda, amoda. Én nem dörgölözöm sehova, ennek ellenére vannak jobb vagy baloldali figurák, akik elismerik azt, amit csinálok, és a szememben mondták, hogy engem nem lehet. Ez egyik bukott politikusnak mondtam, hogy hát én most a Nemzeti Színházban játszom, amiért szintén támadásoknak vagyok kitéve, és azt mondta, hogy te csak játszál nyugodtan ott, ahol akarsz, mert téged nem lehet manipulálni. Mondta ezt nekem egy balliberális politikus, aki már nem aktív. De összetalálkoztam vele. Tehát, hogy azért sikerült, ezt meg tudtam őrizni, és amit akarok mondani, hogy amit csináltam, meg csináltunk az Egónnal főleg, hogy az úgy gondoltam, hogy nem jelent semmit. Erre kaptam egy levelet egy hölgytől, aki megírta nekem, benne lesz a könyvemben. Sok ilyen dolog van, de ez írásban is megvan, és akkor nem kell nyomozni utána, vagy elfelejteni, vagy fölidézni valamit, amire nem emlékszem pontosan ebből a, mit tudom én, több mint 40 évből, hogy azt írta, hogy ő gyereket várt, harmadik gyerekét, és ben volt a kórházban, és nem indult meg a szülés, miközben már két egészséges gyermeke volt. És az orvos azt mondta neki, több emeletes kórházban, hogy menjen ki a lépcsőházba, és sétáljon föl alá a lépcsőn, és akkor majd megindul a szülés. És az asszony kiment a lépcsőházba, és hobószámokat hallgatott végig, ameddig a gyerek ugye meg nem indult, vagy hát innen már nem tudom pontosan, de hogy vagy volt olyan, aki odajött hozzám Berettyóújfalun, József Attila est után, hogy lejöttem a színpadra, hogy én mondjak erre a, nem tudom, iPod, vagy minek hívják, mondjak neki egy József Attila verset, hát én nem mondtam neki, hogy nem, én nem most fejeztem be. Bemegyek az öltözőbe, bejön a pasi az öltözőbe, ez már elég nagy merészség kell, és azt mondja, hogy én mondjak a készülékére József Attila verset. És akkor már mondtam neki, hogy ne haragudjon, de ez nem működik, és ne zavarjon nekem. Kiment a pasi, 5 perc, ahol megint visszajött, akkor már fölálltam, hogy hát nem tudom, mi lesz. És zokogott, és nem értettem, hogy miért zokog. Úgy zokogott, hogy alig tudott beszélni. És azt mondta, hogy a szerelme az a kórházban fekszik, és napokon belül meg fog halni, és ez az utolsó kívánsága, hogy én tőlem hallja a József Attila verset. Megfogtam a krapekot, ide húztam a mellemre, a szájam elé tette az iPodját, vagy mi iPad, vagy nem tudom micsoda, és elmondtam az Óda című verset. Hogy tudtam elmondani, ezt nem értem, elment a pasi, becsületére válik, hogy nem tudom, egy hét múlva jelentkezett, hogy a szerelme meghalt, és hogy eljutott hozzá a vers. Hát aztán ilyen dolgok történnek. És ez azt mutatja, hogy bár nem a felszínen van ez, amit én csináltam, mint hogy az a kultúra sincs a felszínen, József Attila, vagy Jim Morrison, vagy Vysocki, vagy Hobo Blues Band, vagy, de ennek ellenére, mint egy ilyen búvópatak ott van a takony, és elnézést, ezt a kifejezést használom, és a szar alatt, mint egy búvópatak ott van, és ha valakinek majd tele lesz a hócipója ezzel a pocsék kultúrával, ami van, akkor megtalálja ott alul.
le lehet menni a patakhoz. Változásokról és dalokról, meg változó dalokról beszélgettünk, mert hogy hát nyilván maguk a dalok is változnak. Én mindig el szoktam mondani azt a nagyon frappáns dolgot, amit ugye Mick Jagger, hát ugye hivatkozzunk azért a Rolling Stones-ra továbbra is, hogy amit Mick Jagger valamikor ugye a 60-as évek derekán mondott, hogy nagyon reméli, hogy 40 évesen már nem a Satisfaction-t fogja énekelni, aztán most ugye 78 éves, elmúlt 78 éves, és ott áll a színpadon, és a Satisfaction-t énekli, de hogy azért nem csak Mick Jagger, de hogy maguk a dalok is azért változnak. Sőt, ugye itt a hírek előtt elhangzott két történet, hogy talán megkockáztathatjuk azt, hogy a daloknak hát sorsuk is van, nem?
Így van. És nem az, amikor az ember elkészít valamit, elkezd élni a saját életét, és nem lehet többé befolyásolni. Vagy tetszik, vagy nem. De hát a Viszocki mondott egy ilyet, hogy a dalok nem hagynak nyugodni, ameddig ki nem jönnek belőled. Na most ez így van, hogy azt nem lehet tudni előre, hogy ennek, hát mondjuk egy ilyet, az elég hírhedett lemez lett a Vadászat, aminek semmilyen zenei, semmilyen irodalmi vagy szellemi elődje nem volt a magyar könnyű zenében. Ki a fene gondolta volna, hogy ez így bejön? Nem is tudtuk, és nem is úgy készült, hogy majd ez hogy bejön, mondjuk a Kopasz Kutyához, vagy az Oly Sokáig Voltunk Lennez képest, amihez már akkor voltak tapasztalataink, hogy mennyire érdekli az embereket, hogy viszik ők magukkal a dalokat tovább. Tehát ezt sose lehet tudni, hogy egy dal az milyen életet fog élni.
Említett a Vadászatot, hogy 1984-ben jelent meg. Ennek vajon a foglalata, a lényege, a tartalmi vetülete vagy hozadéka az változott? Tehát amikor mondjuk, azért is kérdezem ezt, mert ugye volt ennek színpadi változata is, a Beregszásziakkal készült egy, még Vidnyánszky Attilával, és aztán a Nemzeti Színházba is, ami még most is, ami ugye még most is a Nemzeti Színház repertoárián szerepel, de hát voltak filmtervek is, vagy filmváltozattervek is belőle, de hogy nagyjából, ha mondjuk elkészülne most egy film, vagy az a változat, ami most a Nemzeti Színházban, most éppen nem megy sajnos, de talán vélhetően megy majd.
Meglátjuk.
Hogy a lényege, a foglalata, a tartalmi vetülete, vagy hát nem szeretem ezt a szót, de hát ugye ezt szoktuk használni, hogy az üzenete, az most is az 2022-ben, mint 1984-ben?
Hát ez a dolog az úgy nézett ki az alapvetően, hogy kerestem valamilyen olyan formát, ami mindig jelen volt, és amiben bele tudok vinni mindent, ami engem foglalkoztat, vagy amiről tudok, vagy a... És hát ugye katonák mindig voltak, meg vadászok is, meg kurvák, meg papok. Tehát el kellett döntenem, hogy melyik, és hát mivel én nagyon nem szerettem a vadászatot a családi okok miatt, egyrészt, másrészt pedig nagyon szerettem az erdőt. És hát így az erdőt választottam, ahol megjelenhetnek a vadak, a vadászok, a hajtók, a szellemek, a mesefigurák, a partizánok, a szerelmesek, minden. És úgy gondolom, hogy ma már ugyanezt a dolgot másképp kell, máshova kéne tenni, mert már az erdőben azt is tudják fölülről a műholdakból, hogy hány vaddisznó van, vagy hány szarvas, és hogy hányat kell kilőni, és a szerelmesek már rég nem járnak az erdőbe azért.
És nem is mesél már az erdő? Mint ahogy az a nem, emlékezetes dal szólt.
Szerintem nem, be van kerítve. Be van kerítve, tehát, hogy egy pár évvel azután, tízzel, nem tudom hány évvel később próbáltam egy Vadaskert című albummal folytatni ezt a tematikát, nevezetesen, hogy a Magyarország egy gyönyörű szép hely, amit ma is így gondolok, hogy és akkor egy vadaskert, ami ugyan be van kerítve, de ez aztán zeneileg abszolút nem sikerült. És ma pedig már ez a vadaskert is hát mulatságosnak tűnik. Ma már, ha a hazámra gondolok, akkor nem ez jut eszembe, hogy egy gyönyörű szép vadaskert, ahol az állatok bizonyos értelemben szabadon mozoghatnak, vagy az emberek oda mehetnek, vagy történhet ott bármi, hanem inkább azt látom, hogy az egész az megy át ebbe a beton, meg kő, meg nem tudom, ebbe a, most a természetről beszélek, nem a politikáról, tehát, hogy ahogy szűkül az állatoknak a tere, ugye bemennek már a medvék a falvakba és a városokban, mondjuk Erdélyben, hogy találjanak maguknak élelmet, stb. Így tovább. Tehát azonban maga az a vadászat, hogy valakit meglesni, vagy üldözni, és leteríteni, és ez soha nem fog elmúlni, ez az emberiség alapja.
A vadászat kapcsán azért az jutott nekem többször is eszembe, hogy ez pont akkortájt készült, vagy akkortájt született, amikor az István a király, talán az egy évvel előbb, 1983-as lehet az István a király, és sokak szerint hasonló fontosságú alapmű a magyarországi zenetörténetben, vagy könnyű zenetörténetében, a vadászat és az István a király. És aztán ugye, ahogy az imént is beszéltünk róla, nem lett a vadászatból film, nem lett monstre nagy színpadi produkció, bár hát ugye a Nemzeti Színházban a kis színpadon, ugye a Gobbi Hilda színpadon játszottak, nem lett nagy színpadi monstre mű, amit mondjuk évről évre körbe lehet utaztatni az országban. Vajon miért? Ez pusztán menedzselés kérdése volt? Nem, vagy ez is a kívülállósággal
függ
össze?
Nem, hát az volt, hogy az István a király úgy kezdődött, hogy az 1982-es évben megkeresett engem a rendező Koltai Gábor, és elmondta, hogy csinál egy filmet, amit a barátom írt. Boldizsár Miklósnak hívták, ő már elhúnyt, az Ezredforduló, igen. Ez volt a darabjának a címe, és a Koltai elmondta nekem, hogy ő a Kádár János és a Szent István szerepének a párhuzamára, és a katolikus vallás és a kommunista eszme párhuzamára építi föl a darabot, és én azt mondtam neki, hogy én ebben nem veszek részt. Így történt a dolog. Ami pedig a megszületését, ahogy a két dolognak, a vadászatnak és az István a királynak a párhuzamát illeti, az szintén egy évtizedek óta folyó valami, nevezetesen az István a királyt, azt minden hatalom igyekszik a saját céljaira felhasználni, a vadászat meg minden hatalmat irítál. Uh-huh. És hát de ez így van rendben.
Nem volt ebben menedzselési kérdés is, hogy talán de jobban igen. Lehetett, vagy kellett volna menedzselni, igen, és ez igen. Az attitűd mondjuk öntől, vagy a Hobo Blues Bandtől kicsit távolabb állt?
Nem, abszolút volt egy ilyen, az én személyem, aki... Uh-huh. Aki, hát ezt az annak ide az első szöveganyagot, azt az Acél György cenzúrázta. De később is például az Andy Vajna idején a filmtervet szintén kirúgták. Ez a dolog elsősorban én nekem szól azzal, hogy nem álltam be egyik oldalra se. Uh-huh. Vagy annak idején, hát nem hajoltam elég mélyre.
Említette Acél György nevét, és azért, hogyha megnézzük, hogy visszatekintünk erre a rendszerváltás előtti időszakra, 1990 előtti időszakra, és mondjuk a Hobo Blues Band történetére, akkor azért az tűnik ki, hogy mintha azért a hatalom részéről is lett volna egyfajta kapkodás vagy következetlenség. Betiltották a Kopaszkutya lemezt, de engedték a Kopaszkutya filmet, ami egyébként most egy digitálisan felújított változatban éppen újra mozikba kerül most a napokban.
Igen.
Igen, akkor ezek szerint egy újdonságot mondtam, de igen, hogy igen, igen. Most a napokban, igen. Tehát ez azért jelzi azt, hogy ugye változnak a dolgok, de bizonyos dolgok azért
hát hogy de
sok-sok
igen.
Évtized után is elővehetők. De hát, hogy volt egyfajta ilyen következetlenség a hatalom részéről, vagy ugye, ha jól emlékszem, akkor éppenséggel Petőfit cenzúrázták, amikor egy Petőfi vers nem kerülhetett föl a hogy sokat emlegetett igen. Vadászat albumra.
Hogy ne, a Kutyák dala és a Farkasok dala, igen.
Szóval, hogy kicsit kiszámíthatatlan, vagy nem is kicsit kiszámíthatatlan volt, és mintha lett volna egyfajta kapkodás ebben a mit engedünk, mit nem engedünk.
Hát ezt ők tudják, én ugye nem...
De akkor ilyenkor csodálkoztak, amikor mondjuk Petőfi,
hát nézze,
Petőfi nem kerülhet föl a...
Tehát hogy ezek ma már ilyen, az, hogy az embernek milyen balhé voltak a Kádár korszak alatt, az ma már dicsekvésnek tűnik, de akkor ez nem az volt, amikor a Hobo Bluesben első lemezének a sikere után betiltották a másodikat, ez nem lehetett jól értelmezni, hogy a film mehetett, a lemez meg nem. Hát megcsináltuk a lemezt, és az, hát kész volt a lemez, nem lehetett kiadni. Ez ha ma azt mondjuk, hogy az én, akik engem gyűlölnek, mire hivatkozik, hogy betiltották, hát tényleg betiltották. Ezen kívül még van egy tiltott gyümölcs című lemez, ami csak olyan számok vannak rajta, amiket betiltottak. Na most Ez nem dicsekvés, hanem így volt. Ami az üldözést illeti, én úgy gondolom, hogy 6 vagy 7 lemezünk megjelent, és mondjuk 2 tiltottak be, vagy annyi dalt, ami 2 lemezre fért volna rá, tiltódjunk, és az egy dupla lemez. Na most, ha valakit üldöznek, mint a Kexet vagy a Siriust, annak egyetlen egy lemezese jelent meg. Nekünk megjelent egy jó néhány lemezünk, amik közül például a Vadászat nagyon sikeres volt, én nem éreztem úgy, hogy engem üldöznének. Az egy más kérdés, hogy miket tiltottak be, és ez fölveti azt a kérdést, hogyha annyi mindenkit üldöztek a zenei világból a 60-as, 70-es, 80-as években, akkor hol vannak azok a művek, amiket betiltottak, nem került elő senkinek, egyetlen egy betiltott lemezese rajtunk kívül, a Hobóbúzának kívül.
Nem csak betiltott lemezeik voltak, vagy betiltott dalaik voltak, hanem hát azért voltak jócskán rendőrségi ügyek is, meg jelentések. Ugye éppen a múltkorában beszélt arról, hogy jó néhány dosszié került elő, amiből tervezett is egy színdarabot írni.
Hát ez is megint dicsekedésnek számít a mai világban. A következő történt, hogy 2019-ben volt egy koncertem az arénában, és ott akartam valamit csinálni, amit még soha. És 1972-ben, azt hiszem május első napjaiban reggel, azt hiszem 4:30-kor kiszállt a politikai rendőrség a lakásunkra, házkutatást tartottak, és engem bevittek a Gyorsköcs utcai börtönbe. Ott voltam egy napig. És ott folytak a kihallgatások, és utána folyamatosan vissza kellett járnom, és kellett ügyvédet fogadnom, és a többi. Nagyon komoly jegyzőkönyvek voltak.
És mire voltak kíváncsiak? Vagy mi volt a kihallgatás?
Hogy fejezem be a gondolatot. És elvitték az összes írásaimat. És most a 2019-ben, mondván, hogy én akarok valamit csinálni, ami eddig nem, eszembe jutott, hogy ennek az 1972-es ügynek, amit én egyébként, amikor Csepel díszpolgárával választottak, akkor megkaptam ennek a fénymásolatát, és innen jutott eszembe, hogy volt egy Petőfi oratórium vázlatom. És bementem a történeti hivatalba, ahol hát óriási kedvességgel fogadtak, egy történész asszony, és kiadták ezt az 1972-es aktát, ami jó vastag volt, legalább 50 oldal, vagy nem tudom én. Nem számoltam meg. És megkérdezte a hölgy, és én jöttem volna el, mert 91-ben megkértem a Keredi János történészt, hogy nézzen utána, hogy a Hobó Luzmannben volt a besúgó. És ő mondta, utána nézett, és mondta, hogy nem. És ezért én a 90-es évektől kezdve 2009-ig nem kértem ki azt az anyagot, és most a Petőfi oratórium miatt igen. Megkaptam ezt a dossziét, ami nem tudom, hogy 50-60 oldal, és a történész azt mondja, hogy kedvesen megkérdezte, hogy érdekel-e engem, hogy rajtam ezen kívül még mi van. És megnyomott egy gombot, és 30 dosszié kijött. Így összesen 31 dosszié, 282 oldal van. Ezek a birtokomban vannak, mert fénymásolatban megkaptam. Ezt én nem tudtam, hogy még 30 dolog, és hát vannak nagyon komoly jelentések, meg besúgók, meg jegyzők.
De akkor tudja is, hogy kik jelentettek? Hogy a Hobo Blues Bandben nem volt.
Hál' Istennek egyik zenés se volt hogy, és nem. Egy a 4-5 inkább talán csak, nem tudom, így nem számoltam meg, 4-et biztos tudtam azonosítani, mert ott voltak a nevük. Az egyik egy Szalkai Sándor nevű filmrendező volt, akkor a másik a Dunántúli Lapló-nak a főszerkesztője, pécsi, és akkor még volt talán 2, igen, inkább csak 4-et tudtam azonosítani, abból, akik ott voltak. De például olvastam a Vikidál Gyulának, amit jelentett rólam, és abban például egy rossz szó se volt, de hogy még valami pozitívet mondjak, hogy 1990-ben volt a Tábortűz mellett című lemeznek a Budapest arénában bemutató, és a koncert előtt egy fél órával odajött hozzám egy igen neves zenész, ma is élő igen neves zenész, és ő azt mondta nekem, hogy bocsánatot szeretne kérni, mert ő ártott nekem, félt, megfélemlítettek, és rosszakat jelentett rólam. Soha, és ott állt könnyes szemmel, és én megbocsátottam neki, soha nem is fogom kiadni, hogy ki volt. De ilyen is volt, aki szembe tudott nézni ezzel a dologgal. Még ott volt az Arató András nevű ugye, műsorvezető, vagy diszkós, aki azt mondta, hogy ő meggyőződésből lett besugó. Tehát egy ilyen palettán, tehát az hihetetlen mulatságos, hogy ez egyáltalán milyen, a panoptikuma milyen figurák vannak, de ez még mindig nem azt jelenti, hogy üldöztek volna. Mindenkit megfigyeltek. Voltak, amik betiltottak, de lehetett játszani, és én minden évben 100 és 100 koncertet adtam, nyilván azért, mert a közönség eljött, és ez nem jelent üldözést, mint amit a kekszer csináltak, tehát nem kell úgy, én nem érzem úgy, hogy engem üldöztek volna, hanem megszűrtek, és voltak balék, de még van ez a központi gondolat, sokszor mondtam már, és gyakran unom a saját dumámat, de az ember nem azért játszik blues, hogy lázadjon, hanem azért, mert szereti. És a balhé az akkor kezdődik, amikor tiltják.
Visszatérve még ugye a beszélgetést a közelgő aréna koncerttel kezdtük, zárjuk is talán ezzel a beszélgetést. Mondta, hogy amolyan örömteli, vidám koncertet szeretne ezúttal. Nem is tudom, vannak vidám hobódalok, amikre épülhet ez a koncert?
Hát van, a legvidámabb dalunk az Országút Blues. Ami jó nekem, a Trabant nem kell kedélek, iszonyan bírják, miközben egy autó szerencsétlen.
Hát van egy drámai felütése azért, persze, vidám hangulatú dal.
Igen, de hát nem, hát azt mondhatnám, hogy hát vannak ilyen gyalázatos ripacséria, most nemrég csináltuk 2020-ban a Rejtő Dekameront, ami hát egy ilyen...
Ilyen hangos könyv.
Képes könyv, vagy képregény, és hát abban vannak gyalázatos viccek, szexpoénok, meg hát vannak ilyen hatalmi paródiák, meg hát vannak ilyen, igyekszem olyasmiket összehozni, meg hát maga a zene, csak a szövegről beszélünk, hogy a zene, a rakanolók meg, amiket szeretnek az emberek, is felszabadítja őket. Nem kell állandóan elgondolkodtatni. Ez egy más dolog, egy lemez.
Hát ilyen örömünnepre készülünk?
Én azt szeretném, aztán nem tudom, hogy mennyire telik ki tőlem, mert sokszor vagyok elég búbánatos, hogy...
Nehéz ilyenkor egyébként a válogatás? Hát itt azért ugye 5 évtized anyagából kell ilyenkor válogatni, több száz dalból, hát, és nyilván, hogy vannak olyan dalok, amik nélkül nem nagyon képzelhető.
Nem, hát aknavetővel lövik.
Amit elvár és vár is a közönség.
Aknavetővel lövik a színpadot, hogyha nem. Ugyan, mint a Jagger nem játsz a
Hanky Tonk Woman-t, akkor...
Vagy a Satisfaction-t. Nekem is kell játszanom a Hajtók dalát, vagy a közép-európai Hobo Blues-t. De ezek például, pont ez a kettő, ezek egyáltalán nem szomorúak, vagy vadak, vagy nem tudom. Én nagyon-nagyon fontos szempont volt az, hogy ezek a rettenetes súlyú számok, mint a másik Magyarország, vagy az új Magyarország, vagy a nem lehet két hazád, vagy ezek ne legyenek, hanem inkább legyen az operett, meg a torta, meg a Zwillinger Lola, meg Orcse Viván, meg ezek, szóval, hogy és én ugyanolyan fontosnak tartom a humort, és úgy gondolom, meg az öniróniát, tehát, hogy ezekkel azért el lehet játszani, nem, még akkor is, hogyha az ember, én sokszor bohócnak képzelem magam, miközben olyan vagyok, mint egy medve, az elég nehéz, ugye szerettem volna könnyű és gyors lenni, és volt régen, hát most olyan vagyok, mint egy tank. Na most hát ezt aztán koreografálni egyáltalán nem lehet, mert régen van, amikor amatőr voltam, és a Mick Jaggert utánoztam, akkor ment magától. De most, hogy 112 kilóval azért nem úgy megy, mint volt 100-al, vagy 102-al, de úgy gondolom, hogy meg beszélni is fogok. Tehát én mindig is az összekötő szövegek lehetőségét is kihasználtam azzal, hogy ne azt mondjam, hogy most a 42. lemezről a 19. számot játsszuk, hanem mindenféle gyalázatokat kell ilyenkor mondani.
Most akkor tehát egy úgymond örömkoncert, majd az arénában egy nagy koncert, és utána mi következik?
Hát akkor befejezem ezt a borzalmas könyvet, főleg borzasztom, már háromszor elolvastam, Bubopest is kapok, befejezem ezt a könyvet, a lemez az körülbelül kész van, és akkor megcsinálja a lányom a borítót, meg összerakják a a vizuálisan a könyvet, hogy hogy nézzen ki. Nem lesznek benne a fotók, mert akkor 3000 oldal lenne, és akkor ha ezekkel megvagyok, akkor van egy darabom az utcazenész, amit szeretnék eljátszani, ami a könnyű zenére, tehát nem blúzon, a könnyű zenéről szól, azokról a végtelen tehetséges emberek, mint például volt a Máté Péter, vagy akik slágerzenét játszanak, szeretnék egy ilyen párhuzamot fölmutatni az ő sorsukat, hogy nekik milyen lehetett, nem ilyen vadállatoknak, mint mi, hanem ő nekik, erről van egy darabban, meg hát van ez a 31 dosszié, amitből írtam egy ilyen szinopszis, hosszú változatot, amiben a betiltott számok lesznek bennem, és akkor hát van egy ilyen nem jó kifejezés, szóval van egy ilyen ötletem, hogy ebben a gyűlölködő világban megírom azt, hogy én miért maradtam itt. Csinálok egy lemezt, egy könyvet, egy koncertet és egy dokumentumfilmet. Azokról az emberekről, akiket nekem fontosak voltak, és már nincsenek, vagy akik fontosak, és még itt vannak. És azt szeretném, ha meg azokról a helyekről, amiket én szerettem gyerekkoromban, vagy később, vagy a mezőtúri őrtorony, vagy nem tudom én, szóval szeretném, nincs ez még teljesen kidolgozva, és akkor azt szeretném, hogy ezek az emberek, akiket én szerepeltetnék ebbe a filmben, ne én rólam beszéljenek, hanem a nézők számára derüljön ki, hogy ők én nekem miért voltak fontosak. Vagy ha nem tudjuk ezt megcsinálni technikailag, mert már meghaltak, akkor majd bemutatjuk őket, mint művészt, dokumentumfilmen, és majd én elmondom mellé. De nem azt akarom, hogy a dokumentumfilm én rólam szóljon, hanem arról szóljon, hogy miért maradtam itt, milyen emberek, és milyen helyek, és milyen események voltak, amelyek az én szeretetemet a hazám iránt az megőrizték, vagy segítettek megőrizni.
Akkor ötlet és munka van bőven. Boldog születésnapot, mert éppen a koncertnapján lesz a születésnap.
Pont az napra, gyászos 77.
Földes László, Hobbó, köszönjük szépen.
Köszönöm.